Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Peszterics Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Kezdő Csoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Szavazott az Európai Parlament, 720 képviselő közül 553-an szavaztak, 360 ellenszavazattal, 175 támogató szavazattal, 18 tartózkodással elutasították a bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány. De még mielőtt a következményekbe belemennénk, mi volt ez a Pfizer SMS-ek ügye tulajdonképpen?
A Pfizer ugye az 2021-re nyúlik vissza, amikor is az Európai Bizottság tárgyalt a vakcina beszerzésekről, és ezzel párhuzamosan Ursula von der Leyen, a bizottság akkori és mostani elnöke, a Pfizer vezérigazgatójával váltott SMS-eket, amikben elvileg érintették a vakcina beszerzések ügyét is. És felmerült már akkor a korrupció gyanúja. 2022-ben a New York Times újságírója kikérte volna ezeket az SMS-eket, azonban ez nem sikerült neki. A bizottság először tagadta a létezésüket, majd megváltoztatta az álláspontját, és azt mondták, hogy már megsemmisültek ezek az üzenetek, tehát nem is tudják bemutatni. És ekkor fordult az Unió Bíróságához az újságíró, hogy a kérdés igazából ott az volt, hogy ezek az SMS-ek hivatalos uniós dokumentumnak minősülnek-e, amire vonatkozik az átláthatósági szabály, tehát hogy nyilvánosságra kell bocsátani. Ez volt a bírósági tárgyalás fő kérdése. És ezzel kapcsolatban hozott idén májusban az Európai Törvényszék egy ítéletet, amiben azt mondták ki, hogy ezek hivatalos uniós dokumentumnak minősülnek, vagy minősültek volna. Nyilván itt hozzáteszi a törvényszék is, hogy ha amennyiben nincsenek meg, akkor nem is lehet őket megmutatni. Ez az ítélet nem jogerős, mert a bizottságnak valamivel több mint 2 hónapja van arra, hogy fellebbezzen, és az Európai Bírósághoz kerüljön ez az ügy. De úgy röviden ez a volt a Pfizer ügy, amire hivatkozva a román politikus aláírás gyűjtésbe kezdett, hogy a bizalmatlansági indítványról lehessen szavazni.
Van valamilyen szabály arra az Európai Bizottságra vonatkozóan, hogy mi számít hivatalos dokumentumnak, és mi nem? Mert ha volna szabály, akkor egyszerű volna az ügy megítélése.
Szabály van, mégsem annyira egyszerű, ugye itt a jogi nyelven megfogalmazott dolgok nagyon tágan is értelmezhetőek, és kifejezetten az SMS-ekre, tehát erre a fajta üzenetváltásra nem feltétlenül tér ki a szabályt. Most azért fogalmazok óvatosan, mert a jogászok sem értenek ebben egyet, én pedig nem vagyok jogász.
Akkor nem lenne per.
Így van, tehát ez egy homályos terület. Most majd, hogyha fellebbez a bizottság, nagy valószínűség, tehát azt tartom valószínűleg, hogy a másodfok, tehát az Európai Bíróság helyt fog adni az Európai Törvényszék ítéletének, de bármi is lesz, ott azért eldől, hogy ezek a jövőben, ezek ilyen jellegű üzenetekre hogyan kell tekinteni majd.
Tehát ez azt jelenti, hogy most az Európai Bíróság egy ítéletben a jövőre nézve fog irányt mutatni arra, hogy lehet-e, és ha igen, akkor hogyan informálisan tárgyalni az Európai Bizottság bármely tisztségviselőjének bárkivel?
Ez így van. A jelenre azért nem biztos, hiszen elméletileg nincsenek meg ezek az üzenetek. Ha mégis meglennének, hogy a bizottság előállna velük, akkor egy új helyzetet teremtene, hiszen én gondolom, hogy akkor be kellene mutatni, így visszamenőleg is, de a jövőre vonatkozóan mindenképpen iránymutatást fog adni a bizottság.
Arra van valamilyen szabály vagy szokásjog, hogy a bizottság munkarendjében a tárgyalásokat azt hogyan kell lebonyolítani? Mert azt tudjuk, hogy vannak informális egyeztetések, létezik, az ember elmegy a szomszéd kávézóba, beszélget valakivel. Mostantól kezdve az is valamilyen szabályozás alá fog kerülni?
Nem gondolom feltétlenül, hogy mindenre ki tudna terjedni a szabályozás, mert most nagyon sok mindenre kiterjed, ugye a lobbistáktól elkezdve civil szervezeteken át, hogy hogyan kell, egyáltalán ki kell lehet tárgyalni akár az Európai Bizottságnak, akár egyébként az Európai Parlamentnek, éppen az átláthatóság és a korrupció gyanú megelőzése miatt. Nyilván, hogyha tehát igen, most nyilván kávéházi beszélgetés, tehát ami szóban elhangzik, azt nem lehet feltétlenül nyilvánosságra hozni, ha csak nem rögzíti valaki, de bármilyen olyan, hogyha a bíróság tehát másodfokra kerül, a bíróság helyben hagyja a törvényszék ítéletét, akkor valóban jövőben bármilyen szöveges formában megjelenő beszélgetés, vagy bármilyen tárgyalás, az a nyilvánosságra kell, hogy tartozzon, akár ez történik SMS-ben, akár mondjuk az adott uniós biztos irodájában.
Ilyen, hogy törvény, vagy jogszabály előkészítő anyagok, ez a fogalom az Európai Bizottságban, az Európai Unióban ismeretes, amire hivatkozva a nemzeti kormányok nagyon gyakran azt mondják, hogy ez nem tartozik a nyilvánosságra, mert előkészítő anyag.
Hogyne, tehát szinte mindenhez hozzáférünk, sőt, van egy olyan feladata is a bizottságnak, hogy a lehető legszélesebb körben konzultáljon, és itt nem csak a már említett civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetekre gondolok, hanem az állampolgárokkal is. Van egy külön honlapja ennek, ahol nyilvános konzultáció keretében a készülő jogszabálytervezeteket lehet bárkinek véleményeznie, és azokat az észrevételeket az Európai Bizottság beépíti a végleges javaslatába, tehát tényleg nagyon színes körben hozzáférhetőek a dokumentumok, időt kell rászállni, hogy ennek után nézzünk.
Ugye a bizalmatlansági indítvány egyik indoka volt az SMS-ek ugye mellett, hogy nem elég átlátható az Európai Bizottság működése, hogy elzárják a döntésektől a nyilvánosságot. Ez alapos indoknak tűnik, vagy egy indítványban nem kell megindokolni, hogy ezt miért gondolják így?
Ilyen részletességgel nem kell. Az nagyon nehéz erre a kérdésre amúgy válaszolni, mert tényleg nagyon sok dokumentum nyilvánosság számára hozzáférhető. Mégis azért kicsit átláthatatlan az Európai Bizottság működése. Egy átlagpolgárnak úgy gondolom, hogy mindenképp, aki nem ezzel foglalkozik napi szinten. Egy másik kritika, nem vagyok ott, tehát nem tudom mennyire igaz, hogy Ursula von der Leyen a saját egy személyben irányítja a bizottságot, nagyon erős vezetője, és ő tart akár visszainformációt, akár a saját biztosaival szemben is, ami nem segíti az átláthatóság érvényesülését. Tehát nem tudok egyértelműen erre a kérdésre válaszolni. Gyakorlatilag szerintem elég átlátható a bizottság működése. Nyilván az, hogy mi zajlik a háttérben, amit nem látunk dokumentumban leírva, hanem tényleg csak beszélgetések során hangzik el, azt nehéz nyomon követni. Sokszor nem feltétlenül a bizottsággal kapcsolatban, de akár európai parlamenti képviselők esetében hallottunk, hogy korrupció és gyanús esetek voltak. Nyilván lehet még hova fejlődni, de azért úgy gondolom, hogy egy viszonylag már most is elég átlátható ez a szervezet.
Mint ezzel foglalkozó szakember, tud egy tippet adni, hogy hogyan kell elkezdeni átlátni az Európai Bizottság működését, ha elkezdek keresni különböző honlapokon, a honlapok tucatjai állnak a rendelkezésemre. És nagyon nehéz összevezetni az információkat, ha arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik, hogy mi a pálya éppen most. Milyenek a legjobb módszere?
Kettő honlapot tudnék rögtön ajánlani. Az egyik a Legislative Train. Ez nem kifejezetten bizottság, hanem ez a jogalkotással foglalkozik, és itt meg lehet nézni, hogy az adott dosszié, dokumentum, ügy milyen szakaszban van, de tényleg akár évekre visszamenőleg is. Európai Parlament elé került-e már, vagy sem? Milyen módosító javaslatok érkeztek, és ott vannak ezek a dokumentumok, nyilván ez rengeteg idő ezeket átnézni. A másik pedig az a úgynevezett Have Your Say, amiről beszéltem. Itt meg lehet nézni a bizottság jelenlegi kezdeményezéseit, különböző szakaszokban vannak ezek a kezdeményezések, van az úgynevezett nyilvános konzultáció szakasza, nyilván ez a legérdekesebb a állampolgárok számára, de lehet olvasni azt is ezen a honlapon, hogy az érdekképviseleti szervezetek hogyan látják az adott kérdést, milyen javaslatokat fűztek a még nem végleges kezdeményezéshez, illetve előre lehet tekinteni a jövőbe is, hiszen hónapokkal előre ott van, hogy a bizottság milyen témában, milyen javaslattal készül, mikor lehet majd azt majd véleményezni, milyen típusú jogszabályról van szó, rendelet, irányelv, utólagos értékelés. Tehát ezekből is nagyon sok mindent meg lehet tudni.
Az a szerződésben lefektetett alapelv, hogy az ügyeknek a választóhoz a legközelebbi szinten kell eldőlniük. Ez hogyan érvényesül ebben a rettentő bonyolult rendszerben?
Van az úgynevezett régiók bizottsága intézménye, ez az egyik olyan fórum, amit ennek az úgynevezett szubszidiaritás gyakorlati megnyilvánulásának szántak, hogy ugye helyi, illetve regionális önkormányzati képviselők, megválasztott képviselők foglalnak helyet, ők is véleményezhetik, bizonyos ügyekben kötelező is kikérni az ő véleményüket, azonban azt hozzátenném, hogy nem kötelező megfogadni, tehát ez egy konzultatív szervezet, akkor egészen eljön oda ez a már említett nyilvános konzultáció formájában, tényleg közvetlenül, mert még az állampolgárok tudják alakítani a bizottság javaslatait, illetve az európai polgári kezdeményezés még egy olyan eszköz, amivel a civilek, tehát az átlagpolgárok is elméletben tudják alakítani, hogy a bizottság milyen témában kezdeményezzen jogszabályt.
Kell hozzá egy szervezőkészség, hogy egy ilyet megcsináljanak.
Igen, tehát azért általában, hogyha megnézzük ezeket, akkor nem XY szokta ezeket megszervezni, hanem akár pártok, felkarolják, civil szervezetek segítenek benne, de azért vannak lehetőségek, a gyakorlati kimenetelük az kevésbé pozitív szerintem.
A számokból, tehát ugye 720 képviselőből 553-on nyomtak gombot, 360 ellenszavazat, 175 támogató szavazat, 18 tartózkodás és elutasítás. Ebből mit kell kiolvasni? Vagy mit lehet kiolvasni a számokból?
Az egyik, amit biztos ki lehet, hogy végül kölcsönös megállapodások miatt a szociáldemokraták, illetve a liberálisok nem maradtak távol. Azt hozzátenném, hogy a tartózkodók gyakorlatban nem számítanak, tehát inkább azt mondom, hogy 535-en szavaztak, mert amikor azt nézték, hogy teljesül az a két feltétel, aminek teljesülnie kell, hogy megszavazzák, hogy támogassák, vagy elfogadják ezt a bizalmatlansági indítványt, akkor abban csak az igen és a nem szavazatok számítanak, ebben az esetben a tartózkodók nem. De a bizottságnak sikerült megegyezni ezzel a két frakcióval, tehát a liberálisokkal és a szociáldemokratákkal. Ők nem teljes körülön, de azért nagy többségben jelen voltak. Tehát ez az egyik, amit el lehet mondani.
Bocsánat, ha távol maradtak volna, akkor nagyobb lett volna az igenek aránya? És ez egy veszélyesebb helyzetet jelentett volna. Szóval miért fontos az, hogy ott voltak, vagy távol maradtak?
Ha azt nézzük, ha a számokat nézzük, akkor nem fontos. Tehát ha távol maradtak volna, vagy esetleg ott ülnek, és nem szavaznak, amire egyébként volt példa több párt esetében is, akkor sem lett volna más eredmény. Tehát akkor sem fogadták volna el ezt az indítványt.
De matek nem jött volna ki úgyse.
Nem. Igazából itt politikai jelentősége van, hogy ők ott voltak, hiszen ha távol maradnak, akkor az egy rendkívül erős megnyilvánulása annak, hogy nem támogatják Ursula von der Leyent, nincsenek ott, és mivel sikerült megállapodni szociális kérdésekről, akár hogy beépítik a következő 7 éves költségvetésbe, megmarad az európai szociális alap például, vagy még több forrást ígért Ursula von der Leyen, ami közvetlenül az önkormányzatokhoz kerülhet, így sikerült ott lenniük, tehát én azt mondom, inkább csak politikai jelentősége van.
Tehát lehet úgy lefordítani egy kofanyelvre, hogy a saját szövetségesei megzsarolták Ursula von der Leyent, hogy ha ez meg ez nem így lesz, akkor távol fogunk maradni. És megnézheted magad.
Ez pontosan így történt. Azért kérdés, és itt most kicsit kirajzolódott szerintem, hogy ki is Ursula von der Leyen valódi szövetségese. Nagyon sok kritika van az ő irányába, a szociáldemokraták, illetve liberálisok és a zöldek irányából, mégpedig amiatt, hogy együttműködik nem csak a néppárttal, hanem a úgynevezett radikális jobboldali frakciókkal, itt most elsősorban az európai konzervatívok és reformerekre gondolok. Gondoljunk a migráció kérdésére például, vagy bizonyos zöld politikai döntésekre, amikkel nem értenek egyet ezek a frakciók. Tehát szerintük Ursula von der Leyen a jobb oldalról szövetkezik, köt szövetséget. Viszont ha megnézzük azt, hogy az egyes frakciók hogyan szavaztak, akkor azt lehet látni, hogy az európai konzervatívok és reformerek ugyan megosztottak voltak, tehát például az olasz politikusok Ursula von der Leyen mellett, tehát az indítvány ellen szavaztak, de azért azt lehet látni, hogy a frakció nagyobb része az indítvány mellett szavazott, tehát akkor mégsem olyan természetes szövetséges Ursula von der Leyennek ez a frakció. És igen, vannak a többiek, akiknek a támogatására nem szüksége volt, de támogatását élvezte mondjuk a megválasztásakor, azok valóban árat kértek azért, hogy kértek valamit cserébe azért, hogy most ott legyenek és nem elszavazzanak.
A szavazás előtt a néppártiak azt mondták, hogy ideje, hogy a néppárt eldöntse, hogy kivel épít hidakat, velünk vagy azokkal, akik ezt a javaslatot kezdeményezték. A liberálisok is azt mondták, hogy szeretnék, hogyha Ursula von der Leyen venné az adást. Dobrev Klára azt mondta, hogy nagyon remélem, hogy Manfred Weber tanul a leckéből, és megérti, hogy a populista pártok veszélyesek. Most akkor ezzel a szavazással Ursula von der Leyen elnök meg van világosodva, és tudja, hogy kikkel kell együttműködni, vagy maradnak az eseti koalíciók esetei. Legyen túlélte a szavazást.
Nagyon nehéz helyzetbe került Ursula von der Leyen. Nem gondolom azt, hogy nem fog egyességet kötni a jövőben, amíg az európai konzervatívok és reformerekkel. Az biztos, hogy ennek a szavazásnak a nagy nyertesei, a liberálisok és a szociáldemokraták már most kértek valamit a támogatásukért cserébe, és úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy lesz a jövőben is, akár meglévő, akár még csak gondolatban lévő javaslatról van szó. Tehát valóban von der Leyennek nekik kell most kedveznie, viszont ha éppen a migráció ügyét megnézzük, akkor pedig azt lehet látni, hogy a tagországok felől egy nagy nyomás érkezik von der Leyenre, hogy szigorúbban kezelje a migrációs politikát, mint eddig, de akár a zöld politikát is mondhatnám. Tehát von der Leyen most sok felől nagy nyomást érezhet, és nagyon ügyesen kell játszania, hogy kinek tesz eleget, kivel kedvez. Mondok még egy példát, még a lengyel elnökség ideje alatt a tanács elfogadta az úgynevezett széfeszköz létrehozását. Ez a unió védelmi képességeit lehet majd ebből finanszírozni, ez egy 150 milliárd eurós hitelkeret. És ezt úgy fogadta el a tanács, tehát a bizottság úgy nyújtotta be a javaslatát, hogy az Európai Parlament jóváhagyására ne legyen szükség. Ehhez egy kis jogi trükkel kellett élni, mert akár úgy is el lehetett volna fogadni a rendes jogalkotási, eljárás során, hogy az Európai Parlament jóváhagyása is kell, de ezt nem lett a biztosítva, és ezért élt ezzel a jogi trükkel, és ez sem tetszik az Európai Parlamentnek, kifejezetten például a szociáldemokratáknak is, a liberálisoknak, tehát nehéz dolga lesz most von der Leyennek.
Például a jogi trükkök ügyében van arra valamilyen világos szabály, hogy mi számít jogi trükknek, ami trükk, tehát legális, meg mi az, ami a jog megkerülése, ami már nem legális?
A jogi trükk, én úgy gondolom, hogy minden, ami kiolvasható a szerződésekben, foglaltakban.
Tehát, hogy elméletileg lehet.
Igen. Tehát mondjuk szolidaritási klauzulának nevezi az adott dolgot. Most akár, ha Ukrajna támogatására gondolunk, akkor ott is alapvetően kellene mondjuk Magyarország hozzájárulása is, de ha már a szolidaritási klauzula alá beemelik, akkor már ott csak elég a minősített többségi döntéshozatal, tehát nem kell Magyarország támogatása. Nyilván lehet vitatkozni, ez mennyire etikus, de azért jogszerű, hiszen rá ott van a jogszabály. Az viszont már nem fér be a jogi trükközésbe, és mondjuk ez most még nincs is, de ha azt mondják, hogy például Ukrajna csatlakozásának témája napirenden van, ahhoz most jelenleg minden tagország szavazatos szükséges, már ahhoz is, hogy elkezdjük a tárgyalást. Ha most hirtelen azt mondaná, von der Leyen olyan minősített többség, vagy bárki azt mondaná, az nyilván nem lehet, mert nincsen olyan, legalábbis én úgy gondolom, hogy nincsen olyan jogi kiskapu, amit ki lehetne használni.
A jogi kiskapuk léte az a szerződések kellően homályos szövegezéséből származik. Az alkotmányokra szokták mondani, az a jó alkotmány, ami kellőképpen homályos.
Igen, kellőképpen tág. Igen, kellőképpen. Igen, abból származik elsősorban. Igen.
Mit kérnek a liberálisok, vagy mit kértek és a szociáldemokraták von der Leyentől, hogy végül is nem engedték, hogy megbukjon?
Az egyik a szociális kiadásoknak a nem csökkentése. Zajlik a tárgyalás a következő 7 éves költségvetésről, 2028-tól lesz majd az érvényben, és egy olyan javaslat volt most az asztalom, hogy az európai szociális alapot megszüntetné a bizottság, ezzel csökkenne az, hogy a közösségi költségvetésből a rászorulókat támogassák. Ez szívügye volt, különösen a szociáldemokratáknak, régóta kérték ezt, és most ez volt az egyik, ami ez volt az ára a támogatásuknak. A másik pedig, hogy az is egy régóta húzódó vita, hogy a fejlesztési források kihez kerüljenek, a tagállamokhoz, vagy akár közvetlenül a városok, régiók is pályázhassanak rá. Azt kell látni, hogy a nagy, tehát a támogatások nagy részére, ezek az úgynevezett operatív programok keretében még mindig a nemzetek kapják meg ezeket a forrásokat, és ők osztják aztán tovább. Viszont vannak olyan kisebb programok, amikből közösségi költségvetésből pénzt lehet lehívni, és ezek közvetlenül a városokhoz, régiókhoz vannak bekötve, és az a régóta húzódó vita, hogy ebből vagy az egész, vagy még több ilyen program tartozom közvetlenül a városokhoz. És most von der Leyen erre tett ígéretet, hogy még több ilyen program fog a városokhoz közvetlenül tartozni. én azért úgy gondolom, hogy nem kell a nagy operatív programokra gondolni itt, és majd meglátjuk, mert hogy hogyan tudja ezt keresztülni akár a tagországokon, akár az Európai Parlament egészén.
Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy egy bizottsági elnök egy ilyen szavazás előtti politikai alkuban bármit ígérhet? Hogyha valamit elmozdít a rendszeren belül, akkor az az egész rendszert elmozdítja, valaki érdekét szolgálja, akkor más érdekét megsérteni fogja.
Ez így igaz, nem gondolom, hogy bármit ígérhet, vagy nyilván ígérhet, de nem gondolom, hogy bármit ígért volna, azért nyilván neki is érdeke, hogy az megvalósítható legyen, hiszen akkor újra számon fogják kérni, és akár egyébként a szociáldemokraták nyújtanak bele közelebb majd bizalmatlansági indítványt ellene. Von der Leyen tisztában van a tagországok véleményével, tisztában van a frakciók véleményével. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetési ígéret ez megvalósítható, és biztos, hogy lehet olyan kisebb programokat találni, amit pluszban közvetlenül majd a városokhoz, illetve a régiókhoz kötnek be, hogy abban is lehet kompromisszumra jutni, gondolom én, majd meglátjuk, de nem, azért nem ígérhet bármit.
Van a bizalmatlansági indítvány benyújtási ritmusának valamilyen szabálya, akár már holnap is lehet, ha összegyűlik a megfelelő képviselői szám?
Az összes képviselő egy tizedének támogatása kell ahhoz, hogy aláírása szükséges ahhoz, hogy bizalmatlansági indítvány lehessen benyújtani, és most gondolkozom, de nem, tehát kell egy bizonyos időnek eltelnie, hogy újra be lehessen ilyet nyújtani. De akár már csak a gondolat felvetése, vagy ígérete is egy olyan zsarolási potenciált jelenthet akár a nagyobb frakcióknak a jövőben, ami arra késztetheti von der Leyent, hogy újabb kéréseiknek tegyen eleget. És hát persze be lehet nyújtani majd idővel újra.
De még csak csütörtök van, és hát ugye most volt a szavazást arra vonatkozóan, hogy ez kisimítja-e a viszonyokat Ursula von der Leyen körül. Lehet bármilyen következtetés levenni? Ugye nem volt ott, valahol máshol tárgyalt éppen.
Igen, éppen Rómában volt a Ukrajna helyreállításáról szóló konferenciáról, ahol egyébként egy új eszközt jelentett be, uniós eszközt, hogy Ukrajnát támogassák. Nem, tehát nem simultak, én szerintem még nehezebb dolga lett, és az biztos, hogy az Európai Parlament, illetve azon belül a szociáldemokraták, valamint a liberálisok lettek a legnagyobb nyertesei, és erősödtek meg a következő évek tárgyalásai során. Tehát
de pusztán azzal, hogy megmutatták, hogy el lehet érni valamit azzal, hogy elmegyünk egy ellenet szóló bizalmatlansági indítvány szavazásra.
Így van, és hát nyilván nem, arra nem volt esély, hogy ezt támogassák. Egyrészt, mert nem akkor egy nagyon hosszadalmas folyamat kezdődne, hogy az új bizottságot megválasszák, kinevezzék, és ezt most nem engedheti meg egyik frakció sem, én úgy gondolom. Rengeteg dolog van, feladat van az Európai Unióban, és ez hátráltatná őket azzal, hogyha új bizottságot kellene kinevezni. A másik pedig, hogy honnan jött ugye kérés, úgynevezett radikális jobb oldalról, tehát már csak politikai okok miatt sem támogathatták ezt. De azért ott van, tehát megmutatták, hogy lehet ilyet, és mondom, ők is benyújthatnak, és akkor már nehezebb dolga lenne von der Leyennek.
Nem egy devalvált eszköz, ezzel viszonylag ritkán élnek?
Viszonylag igen. Igen, tehát mindenképp, ha azt nézzük, hogy az európai integráció több mint 70 éve létezik, azt hiszem ez a 9. vagy 10. ilyen kezdeményezés volt. Egyik sem volt még sikeres. Legutóbb 2014 novemberében volt egy bizalmatlansági indítványról szóló szavazás, a Juncker bizottság ellen. Ők az az érdekes, hogy november 1-én léptek hivatalba, és november 27-én már szavaztak is arról, hogy távozzon az új bizottság. Ott csak 101 képviselő támogatta az indítványt, akkor még 251-ből.
Miket a Santer bizottság annak idején, de az se bukott bele, hanem lemondott.
Így van, tehát az sem volt sikeres, hiszen megelőzte a Santer bizottság. Azt valószínűleg sikeres lett volna az a kezdeményezés, de megelőzte és lemondott a bizottság, igen.
Amikor Európai Uniós eszközről beszélünk, akkor az alatt milyen típusú, és mit kell érteni, mert a közbeszédben van olyan, hogy a németek pénzéből veszünk fegyvereket az amerikaiaktól, hitelfelvétel, saját pénznyújtása, számtalan ilyesmi. Mi az eszköz?
Az eszköz szinte bármi lehet, aminek segítségében az Európai Unió, vajon a tagországai támogatják Ukrajnát. Ha uniós szinten beszélünk eszközről, akkor azok általában pénzügyi alapot jelentenek, tehát anyagi természetű eszközök. Ugye nagyon sokszor lehet azt olvasni, akár az Európai Tanácsi Következtetésekben, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát katonainak, tehát itt konkrétan fegyverrel, vagy fegyverekkel gondolni. Itt azért elsősorban és legfőképpen ez két oldalú támogatás, tehát az egyes tagországok küldenek fegyvereket, vagy adnak el Ukrajnának, és nem az Európai Unió mint olyan. Az Európai Unió inkább különböző pénzügyi forrásokat teremt, vagy már meglévőt alakít át úgy, hogy abból Ukrajnát tudja támogatni anyagilag.
De mikor az Európai Unió pénzügyi forrásokat teremt, akkor az alatt mit kell érteni? Az Európai Unió nem egy nemzeti bank, ami nyomtathat pénzt, mert az ugye egy pénzteremtés, de hát az meg inflációval jár.
Igen, itt ez az új szép eszköz, amiről már beszéltünk, ez egy hitelkeretet jelent, és ezt nem csak uniós tagországok hívhatják le a védelmi képességük és hadseregük megerősítésére, hanem bizonyos harmadik országok, így Ukrajna is. És ez egy olyan új eszköz, amit most hozott létre az Európai Unió. Elvileg annak a tagországnak kell visszafizetni az adott hitelt, amelyik felvette. Persze nemzeti tervet kell benyújtani, hogy mire akarja fordítani ezt az összeget. De hogy ez egy új módja annak, hogy Ukrajna, ha már ne az eszköz szót használjunk, tehát módja.
Az eszköznek a szinonimája a módja.
Igen, igen. Ami éppen von der Leyen Rómában létrehoztak, az is egy pénzügyi alap, egy forrás, plusz forrás, amivel Ukrajnát tudják támogatni. De ha megnézzük azt, hogy már említettük, hogy a következő 7 éves költségvetésről tárgyalnak, olyan ötletek is felmerültek, hogy különítsenek el a közösségi költségvetésen belül alapot, amivel vagy Ukrajnát támogatják a háború során, vagy reméljük, hogy addigra már vége a háborúnak, és akkor még az újjáépítésében tudnak segítséget nyújtani anyagilag az Európai Uniós országok, és akkor ugye közös, tehát uniós támogatásról beszélünk.
Amikor közös uniós támogatásról beszélünk, az azt jelenti, hogy minden uniós országnak bele kell tennie valamit az alapba, vagy ilyenkor vannak kimaradási lehetőségek?
Ez attól függ, itt ha mondjuk a közösségi költségvetésben egy ilyen rész belekerül, vagy ilyen lesz szerepel majd 2028-tól, akkor abban mindenkinek bele kell tenni, hiszen minden ország fizet a közösségi költségvetésbe, és a előre meghatározott irányvonalak és elvek mentén osztják azt szét. Ha hitelkeretről beszélünk, akkor nem. Ezért mondtam, hogy elvileg annak az országnak kell visszafizetni a hitelt, aki felveszi. Nem tudom, hogy gondoltak-e arra, biztosan gondolnak majd, hogy mi van akkor, hogyha nem tudja az adott ország visszafizetni, és most akár Ukrajnáról, akár Olaszországról beszélünk. Elképzelhető, hogy akkor egy ilyen közös felelősségvállalás lesz. Ezt most még nem tudom megmondani. De ott elméletben nem kell minden országnak, sőt egy országnak sem beleadni.
A következő ciklus költségvetéséről szóló viták alapján lehet nagy változásra számítani, mert időnként egyes országok miniszterei azzal állnak elő, hogy megvédtük a saját érdekünket, ez meg ez változatlan maradt. De hát, hogyha valamit meg kellett védeni, akkor az ellen nyilván volt támadás.
Lehet számítani, más prioritásai vannak az uniónak, változik a világ, más területekre kell fókuszálni, most gondolok a zöld átmenetre, gondolok a digitalizációs folyamatokra, innovációra, ami mondjuk a múlt legutóbb, vagy az azt megelőző közös hosszú távú költségvetésben nem merültek fel, vagy kevesebb forrás biztosítottak. Most ezekre szeretnének nagyobb összeget fordítani, a tagországok egy része legalábbis. Más része, mondjuk például mi, tehát a Magyarország, illetve az úgynevezett kohézió barátai nevű csoport, mi például azt szeretnénk elérni, hogy a kohéziós források reál értéke ne csökkenjen, tehát megfelelő módon növeljék ezt az összeget. Ugye leginkább a kohéziós források kárára menne ez, hogyha új területekre csoportosítanák át a forrásokat, mert azért, hogy növeljék a közösségi költségvetést, tehát hogy mindenre ugyanakkor összeg maradjon, és még új területeket is finanszírozzanak, az ugye nagyon sok plusz pénzt jelentene, azt egyik tagország sem szeretné. Tehát a kohézió barátai emellett érvel, illetve hát még amellett is, hogy a kohéziós források odaítélésének a szabályai ne változzanak. Ott olyan javaslatok vannak, hogy normatív elemek kerüljenek az elbírálás vagy az odaítélés folyamatába. Gondolok itt például a jogállamisági kritériumok teljesülésére. kohézióbarátai nemű csoport ezt nem szeretné.
De amikor a kohézióbarátai, tehát a kohézió az az, amikor az újonnan csatlakozott országokat igyekezünk fölzárkózni az Európai Unió átlagához? Tehát mit jelent a kohézió a gyakorlatban?
Részben igen, de azért meglévő, tehát a kohézióbarátai nemű csoport onnan kapta a nevét, hogy a kohéziós forrásoknak nagy nyertesei. Köztük vagyunk mi, a mi régiónk, tehát kelet-közép-európai országok. Valóban a leszakadottabb régiókat, országokat szeretnék felzárkóztatni. Itt regionális szinten nézik a nemzeti összterméket, most jelenleg az elbírálás során, és az alapján ítélnek oda forrásokat. Tehát azt mondom, hogy nem csak az újonnan csatnak az országokat érinti, hanem már bent lévő, már hosszú ideje bent lévő országok is ezt ki tudják használni, és egyszerűen azért, mert még mindig számszerűen egészen biztosan, de le vannak maradva az uniós átlaghoz képest.
Arra látszik most valami esély, hogy a jogállamisági kritériumokat kivegyék a rendszerből, mint elbírálási szempont?
Hivatalosan nincsen benne most. Ez a jogállamisági feltételrendszer, ami jelenleg van, és ami miatt mi nem kapunk forrást, az egy kicsit más. Tehát ez nem tartozik bele, hiszen akkor minden... Tehát most még nem tartozik bele hivatalosan, azt szeretné az országok egy része. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lesz. Nem merek jósolni, tehát én úgy gondolom, hogy valamilyen, nem fog, tehát én azt gondolom, hogy nem fog teljes mértékben belekerülni.
Tehát nem írják bele feketén-fehéren betűvel.
Nem. De mondjuk ez a mostani jogállamisági feltételrendszer, ami ugye ahhoz kapcsolódik, hogy az uniós forrásokkal való, tehát az uniós források felhasználása van veszélyeztetve, helyes felhasználása, tehát én szépen megfogalmazom, tehát nem kapcsolódik közvetlenül a kohéziós forrásokhoz, hogy ilyen formában megmarad. És akkor ilyen formában lehet a más országokkal szemben is akár fellépni.
Tehát nem lesz kötelező, hanem ilyen Damoklész kardjaként mindenki felett ott fog lebegni, hogyha valami problémát észlelnek, akkor ezt előhúzzák a nem megfelelő felhasználást, és azzal blokkolni lehet? Vagy csak időlegesen lehet blokkolni, és azért előbb-utóbb lejön a pénz?
Nem, akár teljes mértékben is blokkolni lehet, hogyha úgy látja a bizottság, hogy az adott ország egyáltalán nem teljesíti, nem javul ezekben a kritériumokban. Illetve részben is lehet blokkolni. Ugye mi Magyarország sem kap most még uniós forrást, és azt mondják, hogy egy bizonyos ideig, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni a bizottságra, és nem tudjuk azt bebizonyítani, mi már pedig teljesítjük, akkor a nekünk járó források egy része elvész. Tehát ilyen szempontból részlegesen is lehet blokkolni, illetve hát, ahogy mondtam, teljesen is, hogyha a bizottság egész végig azt mondja, hogy nem teljesítette az ország. De hát azért láthatunk mondjuk Lengyelország esetében, lengyelekkel szemben is volt egy ilyen eljárás.
De ott politikai változás volt.
Így van, és utána ezt feloldotta. Tehát a bizottság úgy ítélte meg, hogy Lengyelország fontos és jó lépéseket tett ez ügyben előre, és ők megkapják nekik járó forrásokat. Szóval ezért itt ez is nagyon tágam, vagy homályosan van megfogalmazva ez a jogállamisági feltételségi eljárás. De ez úgy gondolom, hogy meg fog maradni a jövőben is.
Ukrajnával kapcsolatban mivel érvelnek azok, akik a gyorsított Európai Uniós csatlakozás mellett érvelnek? Azokat jól ismerjük, hogy akik azt mondják, hogy nem, azt az érvrendszert, azt nap mint nap halljuk.
Ennek leginkább politikai okai vannak. Ugye ez szabályozott egy csatlakozási folyamat, megvan, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie úgynevezett koppenhági kritériumoknak az adott országnak, hogy csatlakozhasson. A tárgyalások nagyon hosszú ideig eltartanak, Nyugat-Balkán esetében több mint másfél. Igen, másfél évtizedről beszélünk. Azok, akik azt mondják, hogy Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba 2029-ig, aznak leginkább politikai okai vannak. Nyilván ez egy kiállás Ukrajna mellett, támogatjuk, hozzánk tartozik, segítünk neki, az Oroszországgal, tehát Oroszországgal szembe helyezkedünk egyúttal, ilyen érvek hangoznak el. Azért vagyok bizonytalan, mert igazából olyan érvet én még nem hallottam a másik oldalról, tehát egy kézzelfogható érvet, hogy miért kellene ezeket, hát nem megkerülni, mert nem azt mondják, hogy kerüljék meg a folyamatot, és érdemtelenül vegyék fel Ukrajnát, hanem hogy gyorsítsák csak fel a tárgyalásokat. Persze fel lehet gyorsítani, de akkor kérdezzük meg, hogy más országok esetében miért nem akarták felgyorsítani. Tehát olyan kézzelfogható ér nem hangzott el, inkább politikai és értékrendbeli okai vannak.
De azt elmagyarázta eddig valaki, hogy technikailag hogy lehet felgyorsítani egy csatlakozási folyamatot. Azt mondják, hogy legyen feltétel az igazságszolgáltatási rendszer Európai Uniós normákhoz közelítő átalakítása. Akkor annak van egy átfutási ideje. Tehát az hónapokban, évekbe telik. Törvényeket kell hozni, parlamentben elbukik egyszer, kétszer, háromszor, újra be kell vinni, eltelt egy év. Mit lehet gyorsítani rajta? Tehát van-e valami technikai elképzelés?
Hát mindenképp gyorsítja. Ugye a másik, tehát a csatlakozni akaró ország is kell ehhez, hogy ők a megfelelő jogszabályokat, átalakításokat elvégezik, az mindenképp gyorsítani tudják, hogyha ott nemzeti konszenzus van a kérdésben, a parlamenten első körben átmegy a javaslat, azonnal elfogadják, és amint lehet, tényleg engedi az ukrán jogszabály, lehetőleg hamarabb fogadják el ezeket a módosításokat, rendezik a kisebbségi jogokat. Ez is homályos, csak nem értek hozzá, de hogy mit tartunk kisebbségi jogok érvényesülésének.
De hát abban beleszólása van annak az államnak, ahol annak a nemzetnek a többsége él. Például ebben az esetben Magyarországnak is nyilvánvaló, nem? Hogy hogy Ukrajna a saját kisebbségi jogait hogyan rendezi?
Igen, de csak Magyarországnak nincs, tehát hogy az Unió, tehát persze kell minden ország ahhoz, hogy elkezdjük a tárgyalást, és kell minden ország ahhoz a legvégén, hogy azt mondjuk, hogy igen, tényleg teljesítette, és vegyük fel. A tárgyalások során a tárgyaló delegáció megállapíthatja, hogy teljesültek mondjuk a feltételek Ukrajnában, hogy rendezték a kisebbségi jogokat, a magyar kisebbségét is. Nyilván Magyarország a legvégén mondhatja azt, hogy nem történt meg, és ezért mi megvétózzuk. Erre azért kevés esélyt látok. Tehát, hogy tényleg eljutunk oda, hogy akár 2029-ig, akár később, hogy ott vannak és szavaznak arról, hogy Ukrajnát felvegyük-e az Unióba, vagy sem. Tehát már lezajlottak a tárgyalások, és Magyarország azt mondja, hogy nem. Mert ez nagyon kellemetlen az uniós tagországok számára is. Tehát úgy gondolom, hogy valójában vagy el fogják nyújtani ezt a tárgyalási folyamatot, hogy valamilyen módon engedményeket, kedvezményeket tesznek Magyarországnak, ezt most még nem látom, hogy hogyan tehetnék meg, de azt nem hiszem, hogy a legvégén vétózásra kerül sor bárki részéről egyébként. Tehát ha az ukrán fél mindent megtesz, és az Európai Unió is egyébként a lehető leghamarabb szervezi meg ezeket a csúcs találkozókat, bonyolítja ezeket a folyamatokat, akkor az biztos, hogy mondjuk a 15-20 évnél, ami Nyugat-Balkán esetében látunk, biztos, hogy gyorsabban végig lehet ezt vinni, legalábbis én úgy gondolom. Az, hogy 2029-ig mennyire megvalósítható, az már kétlem.
4 év van hátra. A versenyképességi feladatok végrehajtásának látszik valami nyoma az Európai Bizottságban, vagy az Európai Unióban? Volt egy Draghi jelentés, lett a jelentés, ezt itt Budapesten egy nagy közfélkiáltásos budapesti nyilatkozattal mindenki megerősítette, abban a nyilatkozatban még konkrét határidők is vannak, 25-re júniusi határidő is van benne, hogy mit, mikorra kell megcsinálni. Forog a gép?
A forog, nyilván itt lassan forog, ahogy beszéltük is korábban, ezek hosszú, tehát az, hogy tényleges kézzelfogható eredményen legyen, az egy hosszú távú folyamat, de például a bizottság kezdeményezett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a bürokráciát csökkentsék.
Hol?
Jó, hosszú dokumentumban, tehát van egy ilyen javaslat a bizottság részéről, hát el lehet érni. Még persze nem került elfogadásra, de már ez legalább megszületett, és ez is ugye az egyik részét képezte az unió versenyképességének növelésének, de hogy tehát a elfogadott olyan javaslatok még nincsenek, amik az ebben megfogalmazott célokat vinnék előrébb.
Amikor lesznek, akkor egy ilyen jogi erejű nyilatkozat lesz, és akkor a bizottságnak ahhoz kell alkalmazkodnia, ha például a bürokrácia csökkentésről van szó, akkor valamilyen főosztály megszűnik? Tehát ezt hogy kell elképzelni az Európai Unió szintjén a gyakorlatban? Nálunk itt egy nemzeti szinten könnyű elképzelni, mert megszüntetnek egy hivatalt, és a feladatát átadják másik hivatalnak, és kirúgják az eredeti hivatal embereit.
Főosztály nem fog megszűnni az Unióban, itt inkább az eljárás rendet szeretnék egyszerűsíteni, hogy kevesebb helyre kelljen az adott papírt elvinni, tehát tényleg, hogy gyorsítsák ezeket a döntéshozatali eljárási folyamatokat.
De miért ilyen lassúak az eljárási folyamatok? Túl vannak biztosítva? Meg akarják előzni a korrupciót? Jó döntéseket akarnak a végén hozni? Mert ilyen érvekkel szokták a hivatalok saját széküket fogni.
Igen, hát az mindenképp igaz, hogy túl vannak biztosítva, hogy rendkívül széles körben kell egyeztetni, és azért gondoljuk meg, hogy egy adott szakpolitikai témához akár több főosztály is tartozhat, akiknek egyességre kell jutni. Akár mondjuk klímapolitika, és emlékezzünk vissza a vitára, hogy a mezőgazdaságban dolgozók érdekeik, akkor ennek a két főosztálynak kell valami közös nevezőre jutni. A kérdésben alulról elkezdve, és akkor a legfelső szintre eljut a végén, tehát az biztos, hogy túl van biztosítva. Persze egyébként itt felmerül az a kérdés, hogyha sikerül meggyorsítani ezeket a folyamatokat, akkor az átláthatóság sérül-e, és ha igen, mennyiben, mert ugye ezzel a bizottság részéről, illetve az Európai Unió részéről ezt szokták felmutatni, amikor az átláthatósággal kapcsolatban fogalmaznak meg kritikát, hogy minden lépés nyomon követhető, tényleg mindenkivel konzultálnak.
Kivéve az SMS-ek, azok nem mindig.
Igen, és hogyha ebből bármit is elvesznek, akkor persze megint ott van a kritikára a lehetőség, hogy akkor ez kevésbé átlátható a működés.
Az átlátható működés meg a korrupció között van valami világos határvonal? Vagy nincs az Európai Bizottság szintjét nézve, vagy akár az Európai Parlamentet nézve?
Tehát meg például, hogyha lobbistákat nézzük, van egy honlap, mi is megnézhetjük, hogy kik azok a szervezetek, akiket fogadhatnak az európai parlamenti képviselők, illetve hát a bizottság emberei is. Ha nem nincs a listán az adott személy, vagy adott szervezet, aki beszeretne hozzájuk jutni, az felveti a korrupció gyanút.
Tehát például, ha én elkezdem keresni, hogy a katari futballeseménynől voltak Eva Kailinál látogatók, és ott van, akkor az elvileg rendben van?
Igen. Tehát, hogyha benne van a listában az a szervezet, aki őt megkereste, akkor elméletben rendben van. Igen.
De ha nem találom, akkor az a gyanú... korrupció. Függetlenül attól, hogy találok-e nála a szállodai szobába 4 zsák eurót.
Nem, tehát nem feltétlenül lesz korrupció, gyanúra okot adhat. Nyilván ez a lista bővíthető, ennek is van egy eljárás módja, hogy hogyan kell ezt a listát bővíteni, hogyan kell átvilágítani ezeket a szervezeteket, de az már gyanúra adhat okot, ha valaki olyas valakivel találkozik, aki nincs rajta a listán.
Az Európai Bizottságban, illetve az Európai Parlamentben bármilyen gondolkodás a britekkel való viszony újragondolásáról folyik-e? Nyilvánosan. Mert néha jönnek ilyen hírek, hogy bizonyos kérdéseket át szeretnének gondolni, de utána ezt a hírt mindig üti az, hogy lehet, hogy holnap megbukik a brit miniszterelnök.
Azt nem tudom, mennyire stabil a brit kormány, nem tudom így megítélni, de az biztos, hogy biztonság és védelem politikában egyre szorosabb együttműködés van az Egyesült Királyság és az Unió között. Hát illetve egész pontosan az Unió országai között, ugye azért, vagy azt szokták mondani, azért nyitnak az Egyesült Királyság felé, hogy olyan fajta döntéseket hozhassanak, és olyan módon, amire nem vonatkoznak az uniós döntéshozatali szabályok, de tekintetben azért az Egyesült Királyság megkerülhetetlen szereplő. Egy másik példa, amiben most látszik a közeledés, az az Erasmus, illetve hát egész pontosan a tanulmányi mobilitás. Ugye az Egyesült Királyság kedvelt cél országa volt magyaroknak is, de más uniós országok állampolgárainak is,
az Erasmus
keretében, és a Brexitet követően ebből is kiléptek britek. Most viszont elkezdődött egy olyan gondolkodás, hogy ha nem is az Erasmus keretei közé jönne vissza az Egyesült Királyság, de hogy valamilyen fajta tanulási, mobilitási programot közösen el kellene indítani az Európai Unióval, hogy ezt megint ki tudják használni. Úgyhogy vannak pontok, nyilván én azt gondolom, hogy teljesen nem fog visszajönni az Unióba, már csak azért sem, mert olyan gondolatok is vannak az Unió jövőjéről, hogy egy úgynevezett többsebességes Európa koncepciója különböző mértékben és szinten kapcsolódnának harmadik országok az Unióhoz, és azt gondolom, az Egyesült Királyságnak azok a problémái, vagy azok a kritikái, amik miatt kilépett, vagy nagy részben kilépett az Unióból, ez nem szűn meg, és újra előkerülnének, ha visszalépne, de ez a közepes integráció, vagy egy bizonyos szintű integráció, azt úgy gondolom, hogy nekik is érdekük, és e tekintetben látni közeledést.
De a többsebességes Európa koncepció az a jelenlegi Európai Uniós keretrendszeren belül van elképzelve, hogy lennének magországok, meg periféria országok, meg eurós országok, meg nem eurós országok?
Is, ez a hagyományos többsebességes Európa koncepció megjelenik ebben az újban is, tehát lenne úgynevezett mag Európa, magországok, és a lazábban hozzájuk kapcsolódók, de még az Európai Unió keretein belül. Ami újdonság, hogy megjelennének még külső körök, ha lehet így mondani, azok harmadik országok, akik nem tagjai az Uniónak, és még nem is szeretnének azzá válni, Svájc, akár az Egyesült Királyság, de valamilyen formában akár a egységes piachoz kapcsolódni, akár tanulmányi mobilitás si programba kapcsolódni, tehát valamilyen formába kapcsolódnak az unióhoz, de nincsenek az unióban, és nem vesznek részt az uniós döntéshozatalban, és itt azt is ezzel kapcsolatban olyan ötletek is vannak, hogy a csatlakozásra váró országoknak lehetne ez az első fázisa, hogy érezzék azt, hogy közelednek az integrációhoz, kézzelfoghatóbban, mint ahogy most, de ott ugye még nem uniós országok, és hogy őket is oda lehetne bevonzani.
Ha nem veszti részt egy külső ország az uniós döntéshozatalba, akkor miért jó, hogy a perifériához csatlakozhat? Kereskedelem? Szabad utazás? Tehát valamit kell neki adni?
Szabad kereskedelem, így van, szabad utazás, akár tanulmányi, akár munkavállalási feltételek könnyítése is lehet, tehát igen, ezek azok, amiket úgy gondolom, ki tudnak élvezni annélkül, hogy komolyabb elköteleződést vállalnának.
De vannak olyan nyugat-balkáni országok, a Szerbia a legtipikusabb, ahol az Európai Unióhoz való csatlakozási vágy az hosszú ideje csökken, mert olyan régen várnak. Akarnak például egyáltalán bejönni az Európai Unióba?
Még akarnak, és pontosan miatt a csökkenés miatt gondolkozik most ilyen megoldásban az Unió, hiszen hogyha ez lenne az első állomása az integrációnak, akkor azt lehetne mondani, hogy már élvezhetnek bizonyos előnyöket, viszont még ugye nem tagok, de hogy abban bíznak, hogy ezzel az első fázissal meg tudják nyugtatni az ottani polgárokat is, és újra nő az Unióhoz csatlakozás való kedv.
Van valami modell arra, hogyha bármilyen uniós csatlakozási forgatókönyv valósul meg, akkor az Európai Unió döntéshozateli folyamatait, a parlamenti státuszkód, az hogy fogja átírni? Mert ilyen félelmek is vannak, hogyha az csatlakozik, akkor a mi politikai céljaink azok dugába dőlnek, mert onnan biztos olyanok jönnek, akik a mi ellenségeink.
Igen. Át kell alakítani az Európai Uniót, főleg akkor, hogyha nem csak egy ország csatlakozik, tehát mint éljük fel Ukrajna, hanem tényleg többen is, akár több mint 30-an leszünk, hiszen azért most sem mindig nagyon hatékony a döntéshozatal, és sok esetben nem is sikerül döntést hozni épp az egyhangúság miatt, és azt mondják, akik ezt szeretnék, hogy kell változtatni a döntéshozatali eljáráson, csökkenteni kell, sőt, olyan hangok is vannak, hogy teljesen meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt, és azért, ha visszatekintünk a korábbi bővítésekre, akkor azért mindig ezzel járt. Tehát mindig csökkentették az egyhangúság alá eső területek számát. Ez az egyik, a másik pedig például az Európai Bizottság létszáma, ez is mindig vita, főleg bővítések előtt, hogy kevesebb biztos kell-e, vagy sem. Most hivatalosan kevesebb biztos kell, csak el lehet térni, a szerződések megengedik, hogy ettől egyhangúan eltérjenek. De nyilván úgy azt szeretné elérni például Franciaország, hogy ne is lehessen attól eltérni, tehát hogy kevesebb biztos legyen. De itt ugye a rotációs rendszerben lenne, tehát előbb-utóbb mindenkinek lenne biztosa, de ugyanakkor tehát mindenki ragaszkodik a saját biztosához. Hiába képvisel közösségi érdeket, nem fogadhat el utasítást, de azért mégiscsak információszerzés szempontjából, érdekérvényesítés szempontjából rendkívül hasznos és fontos, hogy van egy uniós biztos az országnak. Úgyhogy most olyan javaslat van, hogy maradna az össze, tehát minden tagország küldhetne egy uniós biztos, de hierarchiát vezetnének be a biztosok körében, és lennének szavazó és nem szavazó biztosok. Ez a kettő, és hát az Európai Parlament hatáskörével kapcsolatban is vannak viták, nem feltétlenül a bővítés miatt, úgy több hatáskört szeretnének bizonyos országok az Európai Parlamentnek, illetve ő saját maga is adni. Ez viszont azért nem gondolom, hogy szorosan a bővítéshez kapcsolódik, viszont hogyha a bővítés miatt változtatni akarnak, akkor a szerződésmódosítás kell. És a szerződésmódosítást elindítják, kinyitják ezt a kérdést, akkor elő fog kerülni az Európai Parlament jövője, és nagyon sok olyan más kérdés is, amitől szerintem félnek a tagországok, és ezért sincsen előrelépés most ebben a történetben.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Peszterics Kallas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.